Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Úr Jézus, valóban azért jöttünk most a te szent jelenlétedbe, hogy magadhoz közelebb emelj bennünket. Te látod, Úr Jézus, hogy milyen utakról jöttünk, milyen nap, milyen hét, vagy hetek, vagy hónapok, vagy életszakasz van most mögöttünk. Te látod, Úr Jézus, hogy mit hagytunk otthon hátra, a szobánkban, az asztalunkon, a fiókunkban, a munkahelyünkön, a családban, a kapcsolatainkban. Te látod, hogy milyen utakról érkeztünk. Te látod, hogy lehet, hogy még csak fizikálisan vagyunk itt, de a lelkünk még nem ért utol bennünket. Szeretnénk, Úr Jézus, most mindent hátrahagyni. Szeretnénk elcsendesedni, és nyitottak lenni a te élő igédre, hogy te valóban vezethess bennünket az élet útján, a te utadon. Segíts, Úr Jézus, hogy pút, örömöt, vágyat tudjunk hátrahagyni, csitítsd el ezeket a szíveinkben, hogy tudjunk egyedül rád figyelni. Te szent lelked világosságánál hadd lássunk világosan, tisztán saját életünket is, hogy hol tartunk, honnan jöttünk és merre tartunk tovább. Ha eddig kihagytunk volna téged, Úr Jézus, a számításból vagy az életutunkból, akkor nem akarunk nélküled tovább menni innen. Ahogy Jákob is mondta annak idején, Úr Jézus, nem engedünk el téged, amíg meg nem áldasz minket. Így áld meg bennünket a te igéddel, a te szent lelkeddel, a te jelenléteddel. Hadd folytatódhasson majd az életünk Isten tiszteletével a napunk és az életünk a templomból kilépve is. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a sorozatunk következő tagjaként János evangélium a 14. részéből olvasom a 6. verset, amely így szól. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Kedves testvéreim, a régiek úgy fogalmazták meg az ember lényegét, életét, küldetését, hogy homo viator, azaz az úton járó ember. És ha belegondolunk akár csak a mai napunkba is, ez nagyon igaz ránk. Könnyen beláthatjuk, hogy a klasszikus gondolkodók milyen jól megragadták az emberi lét lényegét. Gondoljunk csak a ma reggelünkre, felkeltünk, elindultunk otthonról, elindultunk a munkahelyre, elindultunk ismerősökhöz, vagy éppen a boltba, onnan vissza. Reggelenként elindulunk általában dolgozni, lassan iskolába is, aztán délután meg este vissza munkahelyről boltba, aztán a boltból vissza az otthonunkba, és így tovább. És ide a templomba is úton érkeztünk, úton jártunk, úton jöttünk, vagy gyalogszerrel, vagy autóval, vagy tömegközlekedéssel. Az egész napunk, ha belegondolunk, abból áll, hogy eljussunk A-ból B-be, A pontból B pontba. Ezt a két pontot köti össze az út, amit meg kell tennünk, végig kell járnunk, persze csak akkor, hogyha célba akarunk érni. Azonban a hétköznapi fizikálisan megtett útjainkon túl is, igaz ránk nézve, hogy úton járó emberek vagyunk, homo viator, úton járó ember. Hiszen a születésünktől a halálunkig is egy utat járunk be, úgy is nevezzük ezt, hogy életút. Azonban itt már nem alkalmazható tökéletesen a hétköznapi útjainkból vett analógia, miszerint az út a rajttól a célig tart, hiszen elég nagy baj lenne, ha születéssel rajtolnánk csak azért, hogy aztán a halálban érjünk célt. Sajnos azonban, kedves testvéreim, mégis nagyon sokan így élik az életüket. Mintha a halál az élet végén pont lenne, nem pedig kettős pont. Maga az Úr Jézus is figyelmezteti az ilyen felelőtlen életutat bejárókat, hogy a meghalás az nem a vég. Persze sokan könnyen felmentik magukat, hogy, ahogy én is sokaktól hallottam már, hogy persze meghalunk, elkaparnak, és akkor annyi. nincsen elszámolás, nincsen felelősségre vonás, ez a legkönnyebb és legkényelmesebb. Azonban az Úr Jézus figyelmeztet, hogy a halállal nincs vége a létezésünknek. Ahogy a tegnapi igeszakaszban is hallhattuk, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, ha meghal is él. Egyértelművé teszi az Úr Jézus, hogy a meghalással, a biológiai létünknek a megszűnésével nem szűnik meg az életünk. A meghalás az egy olyan pillanat, amikor elválik a lélek a testtől, a fizikális létezés megszűnik, de a lélek tovább él, csak az nem mindegy, hogy hol tölti az örökké valóságot. Éppen ezért nem mindegy, hogy kivel töltjük a földi életünket, mert akivel töltjük a földi életünket, azzal fogjuk tölteni az örökké valóságot is. Isten országának a rendje és logikája nagyon egyszerű. Aki földi élete során életközösségben volt Jézus Krisztussal, az az örökké valóságot is Jézus Krisztussal éli. Aki viszont az élete során nem volt közösségben Jézus Krisztussal, az az örökké valóságot sem élheti majd vele. Éppen ezért a mai igeszakaszunk is figyelmeztet, vigasztal és útba is igazít egyben, hogyha nem akarjuk céltalanul élni az életünket, ha nem akarjuk a világ alternatív valóságát követve a halált megjelölni úti célunként, ha azt akarjuk, hogy itt és odaát is révbe érjen az életünk és kiteljesedjen, akkor Jézus útmutatását kell követnünk. Miért? Mert ő maga az út, az igazság és az élet. Ő maga az út a valóságba és az igazi teljes életbe. Amikor készültem és megnéztem ennek az igének a görög eredetiét, akkor elcsodálkoztam, hogy milyen gazdag jelentése van annak a szónak, amit mi úgy fordítunk, hogy út. A görögben jelent ez haladást, tettet és módot is. El is gondolkodtam, hogyha az út az egy haladást is jelent, haladást is kifejez, vajon merre halad az én életem? Tudom, hogy honnan jöttem, hol tartok, és merre tovább. De felteltem a kérdést úgy is, hogy te, kedves testvérem, tudod, hogy honnan jöttél? Hogy hol vagy most, és merre tart az életed? Egyáltalán halad-e az életed valamerre, valamilyen konkrét cél felé? Vagy csak sodródsz a világgal? És természetesen a mai világ nem segít nekünk abban, hogy ezekre az életbe vágó kérdésekre igazi lényegi választ adjunk. Mindent megtesz azért a mai világ, a korszellem, hogy az időnket, az erőnket, a figyelmünket másra terelje, mással emésszük fel, hogy aztán ne legyen egy perc időnk sem megállni, gondolkodni, elcsendesedni, hogy egyáltalán honnan jöttem, hol tartok és merre tovább. Ha ezen az úton halad tovább az életed, akkor hol fog kikötni? Ez egy életbevágóan fontos kérdés. A régiek úgy fogalmazták meg, hogy az a bölcs ember, aki elindul egy úton, és nem csak úgy vaktában megy, hanem tudja, hogy az az út, amin elindult, hova ér célba. Látja, hogy mi van az élet útjának a végén, és azért megy végig azon az úton, mert tudja, hogy révbe fog érni. És érdemes végig menni azon az úton. Ez a bölcs ember. És ha ez a mérce, akkor hány bolondér körülöttünk, hogy csak úgy mennek össze-vissza vaktában, nem számít, hogy mi a cél, hova lyukadok ki, csak menjen valamerre az élet. Ahogy most élsz, ahol most tartasz, azt folytatva a mennyben vagy a pokolban ér majd célba az életed. És hogyha már keresztjén ember vagy, és elkötelezted magad Jézus Krisztus mellett, halad-e a hívő életed? Ha már egyszer elindultál Jézussal az élet útján, vajon van-e haladása a hívő életedben? Van-e gyümölcs? Van-e fejlődés? Ismered-e az Úr Jézust jobban, mint egy évvel, öt évvel vagy 10 évvel ezelőtt? Ott tart-e a hívő életed, ahol tartania kellene ennyi év Jézussal járás után? Halad-e az életed? Vagy egy helyben toporog, egy meg nem vallott, el nem hagyott bűn miatt, vagy éppen csalódásban, önsajnálatban vesztegel, és ezért nem tart a mennyei célja felé. Az Úr Jézus azt mondja a felolvasott igében, hogy általa juthatunk vissza Istenhez, rajta keresztül, benne hívén. De az út görög kifejezése figyelmeztet minket, hogy az élő hit az nem pusztán elhívése annak, hogy Jézus élt 2000 évvel ezelőtt, és él ma is. A hit az élő Jézussal való személyes kapcsolat, a benne való bizalom, a neki való engedelmesség, az ő követése. Ő maga az út a mennybe, őt követve jutok Isten közelébe, az üdvösségbe. Így, ha megnézzük ennek a görög szónak az eredeti jelentését, ahogy hallhattuk, nem csak haladást jelent, hanem tettet is. A hit tehát nem csak elhívés, nem csak egy filozófia, egy eszme, a hit cselekedet is, tett is. Annak megcselekvése, amit az a valaki mond nekem, akiben én hiszek, akiben én megbízom. Ilyen értelemben is igaz ránk nézve, hogy hiszünk. Mert ha valóban hiszek a szó bibliai értelmében, akkor az nem csak azt jelenti, hogy elhiszem Jézusnak, amit mond, hanem meg is teszem azt, amit Jézus mond. Nem csak hallgatom Jézust, hanem hallgatok Jézusra. És ez jelenti engedelmeskedni. Hiszen ha megbízom benne, ha szeretem őt, valóban hiszek benne, akkor az az életvitelemen is meg fog látszódni, és megcselekszem, amit mond. Az út, ahogy láthattuk, azt is jelenti, hogy mód. Szoktuk is mondani, milyen úton, módon érhetem el ezt vagy azt, vagy juthatok el ide vagy oda. Éppen ezért a kereszténység sem csak egy vallás, vagy vallásos tevékenységeknek az ismétlése. A kereszténység nem egy filozófia, nem egy idea, hanem egy életmód, egy életforma. Az Úr Jézus következetes követése a hétköznapokban. Úgyhogy minden döntésemet az ő akaratához igazítom. És nyilvánvalóan van egy első döntés. Van egy nagy életre szóló döntés, amikor elköteleződöm Jézus Krisztus mellett. Amikor átadom az életem fölötti uralmat neki. Amikor először rám terhelődnek a bűneim, nem az összes, mert nem biztos, hogy mindent meglátok egyből, de az az egy-kettő, rám terhelődik, és megbánom, és elhagyom. És azt mondom, hogy Úr Jézus, eddig nélküled döntöttem, nélküled éltem, de most már veled akarok élni és járni. Ez az első döntés, ez ugyanolyan, mint az úton járásban az első lépésnek a megtétele. De tudjuk, hogy ha el akarunk jutni A-ból B-be, akkor nem elég egy lépést megtennünk. Nagyon fontos az első lépés, de nem elég a cél eléréséhez. Az első lépés után kell következnie a másodiknak, meg a harmadiknak, meg a negyediknek. Nem elég csupán a megtérés ahhoz, hogy célba érjünk. Az úton járni kell, haladni kell, gyakorolni kell magunkat Krisztus követésében, azaz újra és újra döntést kell hoznunk az Úr Jézus mellett. Nem elég az első nagy döntés, hanem minden nap döntést kell hoznunk, akár többször is. Hogy Jézus akaratát választom, vagy a saját akaratomat. Jézus akaratába simulok be, vagy pedig a korszellembe, vagy a világba, vagy a másik ember kedvében járva, sodródok a korszellemmel. Ahogy Luther Márton fogalmaz, naponkénti megtérésre van szükség. Milyen sokan gondolják tévesen azt, hogy ó, én megtettem az első lépést, megtértem, átadtam az életem fölötti uralmat Jézusnak, most már kész célba értem. De hát az csak a rajt volt, az első lépés. Most volt az atlétikai nagy verseny Londonban. Mi lett volna, a futók azt mondták volna, első lépést megtettük, hát ez már cél, nem? Mindenki körbe nevette volna őket, meg nem értek volna ez semmilyen eredmény. Vagy azt mondanánk, hogy a hajót elég az induláskor irányba állítani, aztán megy arra, merre kell, és majd célba ér. Milyen katasztrófák lennének így? Azért van az iránytű, hogyha eltér a céltól a hajó, akkor vissza lehessen az iránytűhöz igazítani a kormánykerékkel. Kiáll a te életed hajójának kormánykerekénél. Engeded-e, hogy az életed hajóját Jézus kormányozza? És az iránytű, mert a mi iránytűnk a Biblia, ott van-e az életünkben naponta. És ha megnézzük a régi hajósok, most már persze GPS van, meg minden más, de amikor az iránytű létszükséglet volt, ha azt mondtuk volna egy kapitánynak, hogy naponta csak egyszer néz rá az iránytűre, akkor szintén furcsán nézett volna ránk. És gondoljunk bele, hogy mi hányszor nézünk erre az iránytűre. Lehet, hogy egy héten egyszer se. És ha naponta többször lenne arra szükség, hogy kiigazítsuk az életünket, a mi iránytűnk a Biblia. Ahhoz kell igazítanunk a gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket, az értékrendünket, a viselkedésünket, a kapcsolatainkat, a szabadidőnket, a pénzügyeinket, az erőnknek, az időnknek az eltöltését, mindent. Hogyha valóban célba és révbe akarunk érni. Gyakorolnunk kell tehát magunkat a Jézusnak való engedelmességben. Az ő útján járva, lépésről lépésre, döntésről döntésre, őt követve, neki engedelmeskedve ér célt az életünk, és tapasztalhatunk meg mi is csodákat az életünkben. Ugyanúgy, mint emlékezzünk a 10 leprásnak a meggyógyítása történetére. Jézus nem úgy gyógyította meg őket, pedig megtehette volna, hogy egyenként oda megy mindegyikhez, ráteszi a kezét a fekélyekre, és azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg, vagy nem mond semmit, csak elég a fizikális kontakt. Mit mond nekik Jézus? Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papnak. Semmi nem történt abban a pillanatban. Azt olvassuk az igében, hogy miközben az úton haladtak, aközben megtisztultak. Úton járás közben gyógyultak meg. Úton járás közben tapasztalták meg a csodát. De nem akármilyen úton jártak, a Jézus által kijelölt úton jártak. Azért gyógyulhattak meg, azért tapasztalhatták meg a csodát. Jézusnak való engedelmesség közben tapasztalhatjuk meg mi is a csodákat az életünkben. A Jézusnak való engedelmesség közben az ő útján járva, amerre ő vezet bennünket, tisztulhat meg, gyógyulhat meg, virágozhat ki a mi életünk is. Miért mondja Jézus azt, hogy ő az út vissza az atyához? Miért nincs alapból utunk Istenhez? Ha visszamegyünk az időben, és megnézzük Mózes első könyvének az első 1-2 részét, akkor azt látjuk, hogy alaphelyzetben nem így volt. Volt közvetlen kapcsolatunk a Teremtőnkkel. Hűvös alkonyatkor Isten ott járt a kertben, és beszélt az első emberpárral. Azonban a bűneset miatt megszakadt a kapcsolatunk Istennel. A bűn elválaszt nem csak Istentől, látjuk aztán a következményeket, az embertársunktól is. És a bűn alatt elsősorban nem az emberölést, meg a bankrablást kell érteni, mert sokan így nem volnánk bűnösök, ahogy sokan mondják is mentegetőzve, hogy hát nem öltem embert, nem raboltam bankot, nem vagyok én bűnös. De a bűn az egy állapot. Az Isten nélküli állapot. Az Istennek való engedetlenség. És mindnyájan az Isten nélküli állapotba születünk bele. Úgyhogy nem igaz az, hogy ártatlan pici baba, és hogy ő bűntelen lenne, dehogy is, csak még nem alkalmas arra, mert még nem fejlődött ki rendesen a szája, meg a nyelve, meg a foga, hogy csúnyákat mondjon, meg nincs még annyi izomerő a karjában, hogy behúzzon a másiknak, de az első adandó alkalommal megteszi, nem? Nem tanítja rá senki, se az apukája, se az anyukája, hogy kell az oviba vagy a bölcsibe a matchboxot elvenni a másik gyerektől. Mégis jön úgy alapból. Mert bűn állapotába születünk mindnyájan, az Isten nélküliség állapotába. Mindenki az Édenen kívül születik, nem? Hogy mondhatja akkor valaki, hogy én mégse vagyok bűnös? A bűn az egy állapot. Az Isten nélküli állapotba születünk bele, és ebből persze következnek a bűnök, meg az, amit a világ is elítél, hogy bűncselekmény, a bankrablás, meg az emberölés, de ez már mind csak a következménye annak, hogy Isten nélkül éljük az életünket. Addig, amíg nem találkozunk Jézus Krisztussal. És ő azért jött, hogy a bűn által megszakított kapcsolatot ember és Isten között helyreállítsa. Ő jött azért, hogy út legyen vissza az Atyához, vissza a mi Teremtő Istenünkhöz. És annyira jó azt látni, kedves testvéreim, a mai világban, amikor a fehéret nem lehet fehérnek mondani, a feketét meg feketének mondani, mert rögtön szélsőségesnek, meg kirekesztőnek mondják az embert, hogy Jézus abszolút nem volt politikailag korrekt, nem volt felvilágosult, nem volt liberális, nem volt emberi jogvédő, mondván, hogy mindenkinek a véleményét tiszteletben kell tartani, mindenkinél csak a részigazságok vannak, nincsen abszolút igazság, nincsen abszolút jó, mint ahogy ma ezt halljuk. Jézus nagyon kategórikusan kijelenti, én vagyok az út. Nem az egyik út a sok közül, hanem az egyetlen út. Jézus nem mondja azt, hogy mindenkinek igaza van. Azt mondja, hogy én vagyok az igazság. És nézzük meg, hogy a mai világ hova jut ezzel a mindenkinek igaza van gondolkodással. Meg nem számít semmi, csak szeressük egymást, gyerekek. És hányszor látjuk azt, hogy milyen kicsi különbség van igazság és gazság között. A magyar nyelven ez tökéletesen ott van. Egy betű a különbség. Csak nem mindegy, hogy valami igaz vagy gaz. Vagy ahogy valaki nagyon szemléletesen megfogalmazta, a 99%-os igazság a legnagyobb hazugság. Mert az tűnik a legigazabbnak, de mégis ott az az 1%, ami hamisság, ami méreg. És amikor próbálják az igazságot meg a hamisságot összemosni, a jót rossznak mondani, a rosszat jónak, hogy a végén aztán az ember tényleg úgy megkeveredje, hogy azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány, és próbálják azt mondani, hogy hát ne legyünk szeretetlenek, kössünk kompromisszumot. Tényleg kössünk kompromisszumot. És a tiszta víz meg a méreg közötti legkisebb kompromisszummal kijár jól. A halál. Mert hiába van egy pohár tiszta vizem, ha csak egyetlen csepp méreg kerül bele, a halál jár vele jól. Érdemes nekünk kompromisszumot kötni? Érdemes megalkudni? Jézus a mai világ és a korszellem alapján azt mondhatjuk, hogy kirekesztő volt. Hát mi az, hogy hát Buddhánál nincs igazság, meg Mohamednél, meg a többi világvallásoknál? Hát hogy nem azt mondja az Úr Jézus, hogy hát igen, ugyanazt a hegyet nézzük, mi csak hát más úton megyünk fel a tetejére. Jézus kirekesztő volt a mai világ szemében. Semmi összemosás, semmi vallási globalizmus, semmi ökumené a világvallásokkal. Azt mondja Jézus kizárólagosan, én vagyok az út. Nem az egyik út, nem az egyik a sok közül. Nem azt mondja, hogy hát van egy ilyen vallási hipermarket, sok-sok árucikkel, és hát engem is lehet választani. Vagy akinek nem tetszik így szólóban a kereszténység, akkor az összeválogat magának egy kis buddhizmust, egy kis ezotériát, egy kis horoszkópot, egy kis New Age-et, egy kis kereszténységet, és akkor csinál belőle egy jó kis mixet. Azt mondja, nem. Kizárólagosan én vagyok az út. Még csak nem is azt mondja, hogy én megmutatom nektek a helyes utat vissza az atyához, hanem azt mondja, hogy én magam vagyok az út. Aki bennem hisz, aki engem követ, az juthat vissza az élő Istenhez. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az egyetlen út. Nem az egyik, hanem az egyetlen. És erre hívták fel a reformátoraink is a figyelmet 500 évvel ezelőtt, amikor azt mondták, hogy solus Christus, egyedül Krisztus a megváltó. Nincs más közbenjáró, nincs más megváltó, nincs más út Istenhez, csak ő. Őt követve juthatunk el az igazi valósághoz. Ahogy a Kolossé 2.17 fogalmaz, a valóság pedig a Krisztusé. Mert az a görög szó, ami itt áll az igazság helyén, az elsősorban ezt jelenti, hogy valóság. És nézzünk körül az életünkbe, hogy mennyi vetített dolgot hoz elénk a sátán. Milyen vetített világban élnek emberek, és most ne csak a számítógépes játékokra, meg a virtuális valóságra gondoljunk. Hányaknak van a fantáziájában alternatív valóság? Elképzelések, elgondolások, vagy hamis istenkép, vagy hamis váradalmak, és ezekben bíznak, ezeket követik. És azt mondja Jézus, hogy én vagyok az egyetlen út, és az én valóságom az igazi valóság. Nem az, amit te látsz, vagy amit láttatni akarnak veled, vagy amit a korszellem, vagy a világ diktál, hanem az én valóságom. Minden az, aminek én mondom. És lehet, hogy a világnak teljesen más róla a véleménye, az a kérdés, hogy én mit mondok róla. És vajon nekünk tényleg az számít, hogy mit mond valamiről a világ? Vagy amit mond róla Jézus? Vagy az számít, amit a világ mond? Tényleg fontosnak tartjuk Jézusnak a véleményét egy-egy döntés helyzetünkben? Hogy mivel töltsük a szabadidőnket, hogy mire költsük a pénzünket, hogy hová menjünk tovább tanulni, hogy mi legyen a munkánk, hogy ki legyen a társunk. Elmondtam már korábbi alkalmakkor, hogy micsoda hatalmas vívmánynak és emberi teljesítménynek tekintik a pergamumi Zeus oltárt, ami ott van a berlini múzeumban, hogy micsoda művészet, micsoda alkotás, az emberi teljesítménynek a csodája. Isten mit mond róla a jelenések könyvében? A sátán királyi széke. Lehet az gyönyörű emberi alkotás, meg szép faragvány, de ha keresztényeket öltek meg rajta 2000 évvel ezelőtt, akkor mi ne rajongunk annyira érte. És ha Jézus azt mondja róla, hogy az a sátán királyi széke, akkor az lehet, hogy az emberi technikának meg művészetnek a csúcsa, csak éppen nekünk nem követendő. Minden az, aminek Jézus mondja. És ez majd az utolsó napon mindenki számára nyilvánvaló lesz. Annak számára is, aki most nem hisz Jézusban, meg nem követi őt. Mert a valóság Jézusé. Csak az a kérdés, hogy én alkalmazkodom-e a Jézus valóságához. Vagy inkább alternatív valóságokat követek, amit a sátán vetít elém, vagy éppen a saját fantáziám, vagy kész vagyok-e Jézus valóságához igazodni, és Jézus valóságába belesimulni. Adja Isten, hogy az ő útján járva, Jézus valóságát a sajátunknak tudva, járjuk végig az életutunkat vele, itt a földön is, hogy az örökké valóságot is vele tölthessük majd. Amen. Úr Jézus, dicsőítünk téged azért, amiért te ott hagytad a mennynek minden gyönyörűségét, azért, hogy bennünket, bukott embereket, az élettől elszakadt embereket visszavezess az élet forrásához, a mi teremtő Istenünkhöz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ennek a küldetésnek minden nyomorúságát vállaltad, és köszönjük, hogy úttá lettél számunkra, hogy visszavezess az életbe. Szeretnénk, Úr Jézus, végig menni veled az életünk útján. Ha eddig nem jártunk veled, akkor ezután szeretnénk veled járni. És valóban haladni a keskeny úton, követni téged lépésről lépésre, döntésről döntésre. És szeretnénk, hogyha a hitünk nem csak elmélet, meg filozófia, meg tárgyi tudás lenne, hanem valóban élő hit, amely cselekedetekben, életvitelben, életmódban is megmutatkozik. De tudjuk, Úr Jézus, hogy ezt magunktól nem tudjuk kipréselni magunkból. Ez a te szent lelkednek megelevenítő, újjáteremtő, megszentelő ereje kell. Vidd ezt végbe bennünk, Úr Jézus, hogy veled járva eljussunk valóban a mennyei célig. Könyörgünk most azért, mennyei atyánk, hogy te áld meg az előttünk álló napokat, te add, hogy tudjunk az úrvacsorához méltóképpen járulni, hadd legyünk így közösségben az Úr Jézussal, és egymással is. Te táplálj a te szent lelked által bennünket az örök életre. Hozzuk eléd, Úr Jézus, most a betegeinket, hogy te légy a gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy a vigasztalójuk. Most különösképpen a barcelonai merénylet áldozataiért könyörgünk, a hozzátartozókért, hogy te adj nekik vigasztalást, a sok sérültért, hogy adj nekik gyógyulást, hogy ők még megragadhassák a kegyelmet, amit nekik is nyújtasz, hadd juthassanak megtérésre. És imádkozunk, mennyei atyánk, az üldözött keresztény testvéreinkért szerte a világban, hogy te erősítsd az ő hitüket, enyhítsd fájdalmukat, és adj nekik szabadulást. És kérünk egyházunk és nemzetünk megújulásáért, hogy ne csak ünnepeljük az 500 éves reformációt, hanem életünk minden napja legyen reformáció, az iránytűhöz, a Szentíráshoz odaigazítva az életünket. Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, és vezérel téged az Úr szüntelen, és megelégíti lelkedet a nagy szárasságban is. És olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, melynek vize el nem fogy. Ámen.